Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én végig nézhetek gyűlölőimen. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Erőm és énekem az Úr, ő lett nékem szabadulásul. Újjongás és szabadulás hangja zeng az igazak sátraiba. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy ma is megtartottad mindegyikünk életét, megőriztél bennünket, veszedelmektől, amelyeket észrevehettünk, s veszedelmektől, amelyeket mi észre sem vettünk. Áldunk téged azért, hogy egybe gyűjtöttél. Tekelts vágyat, igazi vágyat, szent lelked által igéd meghallására mindegyikünkbe. Ne csak valami emberi sodrásnak, vonzásnak, hívásnak engedjünk, hanem őszintén eléd járuljunk. Ne próbáljunk fedezékbe bújni, ne próbáljunk a vallásosság máza mögé rejtőzködni. Vonj a világosságba, állíts oda Jézus Krisztus Urunk világosságába, ragyogásába mindegyikünket, s beszélj a szívünkre. Hadd vegyük tőled azt is, ami fáj, fájdalmat okoz, hiszen igédnek éle van, igéd tud sebezni. De amikor igéd elér bennünket, azért ér el most még, hogy gyógyíts vele, hogy magadhoz téríts vele, hogy bűnbocsánatot és életet adj nekünk, hogy megszentelj, hogy templomoddá tegyél minket magunkat. Cselekedj velünk így, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Hallgassuk meg a 118. Zsoltárból, a 18. verstől a 21. versig terjedő igeszakasz. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mennek be rajta. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. Amen. Helyünket ismét elfoglalva, az igehirdetés meghallgatására készüljünk a 275. énekkel.
nagy énségünkben. Megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Bibliaolvasó útmutatónk szerint ma estére kirendelt igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 12. verstől a 25. versig a következő képpen. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett Jézus, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban. Felforgatta a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket: nincs-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el őt, mert féltek tőle, mivel tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, meglátták, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben! Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkaptátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, a témasorozatunk az igék alapján így hangzik: bőti kérdések Jézustól Jézusról. Mindegyik ige szakasz, amely az útmutató kijelölése szerint estéről estére elénk kerül, olyan, ahogy tegnap is mondtam, hogy van benne kérdés. Vagy Jézustól, vagy Jézusról, valamiképpen az ő ügyére vonatkozóan. De a témacímeink nem azonosak ezekkel a szövegben megtalálható kérdésekkel, noha minden esetben összefüggnek velük. Tegnap az első estén erre a kérdésre figyelhettünk, s hallhattuk az ige válaszát. Hogyan jön Jézus, mit hoz, és kicsoda ő? És figyelhettünk arra, hogy ő, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vévén föl. Hogy jött emberi úton, s hogy jön ma is emberi szavak útján, rendel követeket, akiket bevon az ő ügyébe, akikre rábízza, hogy Mit kell tenniük, és mit kell mondaniuk, és felkészíti őket a helyzetekre. És akkor nem kell hebegniük, habogniuk, mert az Úr felkészítette őket, és azt kell mondaniuk, amit az Úr rájuk bízott. Így küldte el két tanítványát azért a szamárcsikóért. És küldi igéjét most is emberi szóban, valakiért, valakikért, akik talán megkötözött emberek, rab emberek itt közöttünk. Rabok a saját csökönyösségükben és az ördög markába. Aztán figyelhettünk erre, hogy a szamárcsikón vonul be. Nem lovon, nem hadvezérként, nem egy hatványozott Dávid ő, Izrael királya, de egész másképp, mint ahogy a tömeg ünnepli, és ahogy várták. Izrael királya, maga az Úr. Úgy jön az Úr nevében, hogy ő benne, maga az Úr jön. A békesség fejedelme, aki az Istennel egyedül tudja megbékíteni. Áldozata által, kereszthalála által a bűnös embert. Ezért jött, és így jön a kereszt igéjében ma is. A szamárcsikó engedelmesen hátára fogadta a békesség fejedelmét, a teremtés urát. Betöretlen szamárcsikó volt, milyen csökönyös állat a szamár, de fölismerte az urat. Micsoda tanítás van ebben is. Tegnap nem említettem, most hadd említsem, emlékeztet Ézsaiás könyvének az első mondataira, amikor Isten azt panaszolja, hogy az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, az én népem nem ismer engem, Izrael nem figyel rá. A szamár fölismerte az urat. Te fölismerted-e már, hogy kicsoda Jézus? A békesség fejedelme. Az igazi Úr, a szabadító király. Ma este így fogalmazhattam meg a témánk címét, mire való a templom és az imádság. Nagyon hosszú igeszakasz ez. Én is furcsállottam, hogy ez így egyvégtében van kijelölve, de az emberi kijelölést Isten kezéből fogadva, a fügefa és a templom történetét így együtt hozom elétek, amit szívemre helyezett az Úr. Elevenünkbe vágó kérdés ám ez. Mire való a templom és az imádság? Nem csak a jeruzsálemi templommal és az akkori helyzettel kapcsolatos kérdés. Nekünk vág itt elevenünkbe. A mi templomunkkal, meg a mi imádságunkkal kapcsolatban is. Elevenünkbe vág, mint az ostorcsapás. Amikor ilyen ér bennünket, akkor fölsziszennünk. Jó az, ha fölfogtok sziszenni egy-egy mondatra. De aztán az lesz belőle, csak úgy jó, ha az lesz belőle, hogy igazad van, Uram, hogy hogy vághat mindez elevenünkbe, mire való a templom és az imádság. Néhány dokumentum részletet szeretnék nektek felolvasni. Mind a három, amit föl szeretnék olvasni, olyan, amit nekem kellett megírnom. Régebben vagy nem olyan régen. Az első 15 éve, akkor volt 100 éves a nyáregyházi közös protestáns templom, s fel kellett újítani, kívül-belül, és nagy volt a gond. Nem csak az anyagi gond, hanem mögötte más is. Akkor született ez a hirdetmény 1993 bőtjébe. Ébresztő szó azokhoz, akik evangélikusnak nevezik magukat ebben a faluban. Adományokat gyűjtünk a protestáns közös templom tatarozására, felújítására. A templom felújításával kapcsolatos kínlódásainkban az a keserves kérdés is felvetődött részemről, kell-e a nyáregyházi evangélikusságnak ez a templom? Mert én úgy tapasztalom, hogy nem. Ha mégis azt mondjátok, hogy kell, mutassátok meg, azzal, hogy jártok bele az Úr Jézus szaváért, és tudtok adakozni is érte. Olyan öncsaló evangélikus öntudatta, amely igét, gyülekezetet, szolgálatot és terhet vállalni nem akar, sokra nem lehet jutni, hanem csak a pokolba. Bárcsak épülhetne meg itt a Krisztus gyülekezete mégis. Nyáregyházán 1993 Böjtjében. A másik, amit fölidézek, az ezzel szemben egy örvendetes. Az újlengyeli templom alapkőletételi okirata, amelyben arról tehettem és tehettünk hitvallást. Miért épült? Ott, ahol évtizedeken keresztül házi bibliórákat és istentiszteleteket tarthattunk, és Isten szent lelke munkálkodni kezdett némelyek életében. Miért épül az a templom? Mi a célja? Mire való? Olvasom. Legyen ez a templom Isten igéje és az ember imádsága által megszentelt hely, ahol megtalálható e világban az, ami múlhatatlan, és amiről Luther Márton így írt 95 tételéből a 62-ben, az egyház igazi kincse, az Isten dicsőségének és kegyelmének legszentebb evangéliuma. Hirdesse itt a mennyei atya örök életre szóló elhívását a keresztség, és Krisztus Urunk váltság halálának erejét az úrvacsora. Születhessen meg és növekedjék itt minél több lélekben, Isten lelkétől, az evangélium ereje által az a hit, amely a Heidelbergi K.T. első kérdése és felelete szerint tud vallani. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Amikor a leendő úrasztala oltár helyén lerakjuk a templom alapkövét, az apostoli hit fundamentumán állva közösen teszünk bizonságot a reformátori hitvallásokkal. Megváltásunk, bűneink bocsánata, megújult életünk és örök üdvösségünk egyedül Isten kegyelméből adatik. Egyedül a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztusban, egyedül a Szentlélektől kapott hit által. Egyedül a Szentírásba foglalt igei kinyilatkoztatás szerint. És egyedül a Szent Háromság egy igaz Istent illeti minden dicsőség mindezért. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Soli Deo Gloria. Érezzük a két dokumentumnak az éles kontrasztját, és most jön egy harmadik, azt már itt Nyíregyházán kellett megírnom. Amikor Isten idehozott bennünket, sok mindent megdöbbenve kezdtünk tapasztalni, többek közt azt is, hogy mi mindenféle célra veszik igénybe az evangélikusság nagy templomát ebben a városban. És amikor váratlanul, hirtelenül igazgató lelkészé is kellett lennem, az egyik első ilyen küszködést okozó dolog az volt, amikor szembesültem azzal, Ave Maria címmel egy zenei koncert van meghirdetve az evangélikus nagy templomban. Aztán jött még néhány más dolog is, és 2002 nyarán kaptuk azt a megkeresést, hogy ha nem lehetne majd a szabadtéren szerepelnie augusztusban a Strauss Fesztivál zenekarnak, hát akkor igénybe szeretnék venni a nagy templomunkat. Erre kellett válaszul egy levelet írnom, amiben egyrészt rámutattam a gyakorlati akadályokra, hogy aznap, azon a szombaton 5 esküvő lesz, praktikusan sem megy, és utána következett az, amit felolvasok. Mindezen túlmenően, és ez mérhetetlenül fontosabb, rá kell mutatnom arra is, hogy a templom nem hangversenyterem, hanem Isten tiszteleti hely. arra van felszentelve, egyenlő elkülönítve, hogy itt az élő Isten megtérésre hívó, bűnbocsánatot és üdvösséget ígérő, életújító igéje érjen el sokakat. Emberek az Úr Jézus Krisztushoz találjanak, és a Szentlélek vezetése alá kerüljön az életük. Zene és képzőművészet, építészet és megszólalás, szervezés és bármi ehhez a célhoz kell, hogy igazodjon. Isten magasztalására és emberek üdvösségére. Kérem, ezt mindenkor vegyék figyelembe. Tisztelettel és üdvösségüket kívánó szeretettel. És az én aláírásom mellett aláírta a gyülekezet akkori felügyelője is, mert fontosnak tartotta a saját hitvallásaként is lefektetni mindezt. Mire való a templom? Nem hangversenyteremnek. Igaz, hogy nagy gond a nyíregyházi, megmaradt központi gyülekezetnek ez a nagy templom. Egy lelkésztestvérünk, aki a közelből, de nem ebből a gyülekezetből látta a helyzetet, és amivé ez alakul évek alatt, mondta azt, hogy agyon fogja nyomni a nagy templom ezt a gyülekezetet. És mondta azt, hogy jobb lenne fölajánlani a városnak. Néha szoktuk idézni, mert nagyon felrázó mondatok ezek, de megtapasztaltuk, hogy ha idézzük, félreértik. Ilyet mondott egy lelkész. Attól tartok, hogy az Úr mondani valója ennél sokkal erőteljesebb és félelmetesebb. Mire való a templom? Nem hangversenyteremnek valóban, hanem arra való, hogy itt Isten igéje érjen el embereket, és válaszul megszülessen, bűnbánatban fogadva a hívő imádság. És épüljön a hívők közössége, arra való. Nem maga az épület a fontos. A mi templomainknak nincs olyan jelentősége, mint a jeruzsálemi templomnak volt. Ha az Izrael körében akkor meglévő helyzethez akarjuk hasonlítani, a mi templomaink inkább a zsidó imaházakkal, a zsinagógákkal hasonlíthatók össze. Nem olyan a jelentőségük, mint a jeruzsálemi egyetlen templomé volt, mert csak ott lehetett bemutatni az Ószövetség szerinti áldozatokat. És ott ígérte Isten, hogy Izrael népe számára ószövetségi módon ő elérhetővé teszi magát. Ehhez képest a mi templomaink épületek a gyülekezet számára, az Isten tisztelet számára. Az első keresztényeknek nem voltak saját templomaik, ezt se felejtsük el. Meg amikor az új lengyeli templomépítésünket fölemlegethettem, arról is jó tudni, hogy azért épülhetett ott is közösen evangélikusok meg reformátusok templomocskája, mert előtte házaknál épült már az Isten gyülekezet. De ha templom, ha az Isten tiszteletére rendelt hely, akkor ne feledjük, arra van elkülönítve. Nem hangversenyteremnek, nem kultúrteremnek, nem is arra való, hogy ott igeellenes szertartások és rendezvények történjenek, nem is arra való, hogy zűrzavaros gyűlések és szavazások történjenek ott. Elevenünkbe hasító dolgok ezek. Az Úr Jézus nevében kell kimondanom. Aztán mélyebbre menni. Ahogy maga az Úr mélyebbre megy. Mire való a templom? És mire nem? Nem arra való, hogy ott az ember megpróbáljon elbújni az Isten elől. Pedig sokszor ez történik. Az egyik új lengyeli testvérünk 10 éve jutott hitre, és az ottani templomépítésnek is az egyik fő mozgatója volt ez az asszony, református testvérünk. Mondta azt, hogy a templom az a hely, ahol az emberek legjobban el tudnak bújni az Isten elől. Mondta ezt azért, mert a saját történetéből tudta. Mondta ezt azért, mert ő is ezt csinálta. Mihe való a templom? Nem arra, hogy ott az Isten elől elbújni próbál. És nem arra, hogy ott te az Istennel valamiféle vallásos üzletet próbálj kötni. Nem arra való. Az Úr Jézus ezt tisztázza a jeruzsálemi templomban. A pogányok udvarában olyan állatokat árultak, amelyekkel a messziről jöttek, ott megvásárolva az áldozati állatot, az áldozatokat bemutathatták. Olyan pénzváltás folyt, hogy megfelelő pénznemben lehessen befizetni a templomadót. Hát nem praktikus? Ott helyben be lehet szerezni azt, ami az Isten tisztelet előírt szertartásaihoz kell, meg a templomadóhoz. És mit csinál az Úr Jézus ezzel? Nem egyszerűen a kereskedés és az abban keleti módon ott lévő alkudozás az, amit megítél, hanem mögötte az a szellemiség. Az a rabló szellemiség, amivel Isten leszámol. Az a rabló szellemiség, amelyben az ember zsákmányul próbálja az Istennel szemben a saját életét megtartani, és közben valamiféle fedezéknek használni a templomot az Isten előtt. Elevenünkbe hasít ez is. Az Úr Jézus két profétai igére utal, amikor fölborította a hamis rendet, ami főpapi jóváhagyással volt és zajlott ott a pogányok udvarában, ameddig a pogány népek tagjai is eljöhettek. Beljebb ők nem mehettek. De a pogány népek közül, akik az igaz Istent keresték, azok odáig eljöhettek. És mit találtak ott a templom területén? Vásárt. Pénzváltást. Vallásos nagyüzemet, vallásos kereskedést. Nem szent légkört, hanem valami mást. Önző, önhitt és önigaz vallásosságot találtak. Az Úr Jézus két profétai igét von egybe. Az egyik Ézsaiás könyvének az 56. részéből az ígéret, amit Isten előre hirdettetett, hogy az idegeneket is, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik, abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádságháza lesz minden nép számára. Az Úr Jézus rákérdez, és tanítva szól, nincs-e megírva. És aztán idézi ehhez az isteni ígérethez, ami megjelölte a célját a templomnak, és a templom területén belül a pogányok udvarának, idézi Jeremiás prófétától az ítéletes igéket. Jeremiás könyve 7. részében. Néhány verset olvasok. A harmadikat, a negyediket, aztán meg a 8. verstől a 11. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor veletek lakozom ezen a helyen. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy azután ugyanazokat az utálatos dolgokat kövessétek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, Így szól az Úr. Szívünkbe hasító igény, aktuális igény. Így, ahogy Jeremiásnak le kellett lepleznie a saját korában, és ahogy ez belevág a mi mai helyzetünkbe is, így nem érdemes öncsaló módon a templomba járni. Így nem érdemes rabló barlangként használni a templomot. Nagyon emberien fejeztem ki magamat, amikor ezt mondom, hogy nem érdemes. Hát ez valami szörnyűség. És az Úr ezt nézze? Nem nézi. A hamis rendet, a pragmatikus rendet, a vallásos üzletet, ahol az Istennel is valamiféle alkut akar kötni az ember, azt fölforgatja az Úr. És ő akar tanítani a templomba. Mire való a templom? Az imádság házának. És mire való az én életem, ha az Úr Jézusé vagyok? Arra, hogy imádkozó élet legyen, amelyben gyümölcs terem az Úrnak. Imádkozó élet, amely beleilleszkedik az Úr akaratába. Mire való az imádság? Ezzel kapcsolatban találunk ugyancsak megdöbbentő és megrendítő mondanivalókat az Úr Jézustól a fügefa történetében. Márk evangélista írja le a legrészletesebben. Időrendben. Hétfő reggel, amikor majd következik a templom tisztítás, az Úr Jézus oda megy, megéhezve egy fügefához, amely messziről látható. Leveledzik, zölden, de nincs rajta semmi gyümölcs kezdemé. Igaz, nem volt a fügeérés ideje. Ezt is pontosan leírja Márk evangélista. De mégis kellett volna lennie azon a fán valaminek. A füge fával ugyanis az a helyzet, hogy 10 hónapon át hoz termést, és az egyik igemagyarázó ezt írja erről, a bibliai országokban a fügefák hoznak egy korai ehető gyümölcsöt, mielőtt a levelek megjelennek. Ez előjel a rendes terméshozamról, ami a fügeérés idején esedékes majd. Ha a korai fügék nem jelentek meg, az annak a jele, hogy később sem lesz. Később sem lesz igazi termés. Amikor Jézus eljött Izrael nemzetéhez, és itt kerül vakító megvilágításba az, hogy kiket jelképez a fügefa. Amikor Jézus eljött Izrael nemzetéhez, voltak levelek, amelyek a vallásról beszéltek, de nem volt gyümölcs Isten számára. Volt hitvallás valóság nélkül. Jézus éhezett az Isten népétől származó gyümölcsre. Mivel korai gyümölcs nem volt, tudta, hogy későbbi gyümölcsre sem számíthat a hitetlen nép részéről. Ezért megátkozta, vagyis Isten ítéletét mondta ki a terméketlen fügefa fölött. Ő, aki korábban, s ezt Lukács evangéliumában találjuk meg, elmondta már a terméketlen fügefa példatörténetét, példázatát. Hogy valakinek a szőlőjében volt egy fügefája, és ezt mondja a gazda a vincellérjének. 3 éve járok már gyümölcsöt keresni ezen a fügefán. De nincs, vágd ki! És akkor a vincellér. Az Úr Jézus ezzel önmagát szemlélteti. A vincellér képével azt mondja, hogy hagyd meg még ebben az évben. Még körülásom, megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Lesz-e termés? Vagy akadályá lesz az életed, az életünk az Isten ügyébe? zöld lombasz van, szertartás az van, alkalmak vannak, programok vannak. Hol a gyümölcs? Mi a gyümölcs? A szent élet. Nem az eredmények, a szent élet. Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által az Isten dicsőségére. És mire való az imádság? Arra, hogy az életünk beleilleszkedjen Isten akaratába. És azért imádkozzunk, ami az ő akarata. És arra nézve ígéri az Úr Jézus, hogy ha Isten olt a szívünkbe bizonyosságot az ő akarata felől valamire nézve, akkor bátran imádkozhatunk abban a tudatban, hogy már megkaptuk. Hogy is olvassuk? Legyen hitetek Istenben. Higgyetek Istenben. Így van itt ebben az új fordításban. Pontosabb ez, hogy legyen hitetek Istenben. Még pontosabb ez, hogy legyen olyan hitetek, ami Istené. A valódi hit, az nem olyan, amit mi csiholtunk ki magunkba. A valódi hit, az az Istentől született hit, amely legyőzi a világot. A valódi hit, az kapcsolat az élő Istennel. Úgyhogy enyém lett az ő kegyelme, az érthetetlen kegyelem, és erre válaszolok én odaszánásba. És az imádságom, az az Isten akaratába illeszkedik bele. Luther jól megértette, hogy mire tanít az Úr Jézus a mi atyánkba. Amikor az első három kérést magyarázza. Szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez? Isten neve amúgy is szent. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen. Hogyan történik ez? Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei atyánk. Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őriz meg minket, mennyei atyánk. Íme az imádság fő csapása. Milyen vonalon mozog az imádság? És aztán a további részletei miből fejlenek ki? Második kérés. Jöjjön el a te országod. Mit jelent ez? Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön. Hogyan történik ez? Ha a mennyei atya szent lelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt ideig és ott örökké. És a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mit jelent ez? Isten jó és kegyelmes akarata meg lesz imádságunk nélkül is. Mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen. Hogyan történik ez? Erre különösen figyeljünk. Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, mely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni. Ilyen az ördög, a világ és testünk akarata. Ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig. Ez az ő kegyelmes és jó akarata. És most gondoljunk bele, itt az Úr Jézus, Isten ítéletét mondja ki, a terméketlen fügefán, amely Izraelt jelképezi, és amely akadályhá lett az Isten ügye előmenetelébe. És azt mondja a tanítványainak, hogy van olyan, amikor Isten akarata szerint akadályok elhárulásáért kell imádkozni. Bátran és bizalommal, ugyanakkor megtisztítva a szívünket minden emberi ellenséges érzéstől. Bocsássatok meg mindenkinek, aki ellen valami panaszotok van, hogy nektek is megbocsássa mennyei atyátok a ti vétkeiteket. Nem lehet önző indítékok. De gondoljatok csak bele abba is. Pál apostol ezt írja például a Tesszalonikai második levele harmadik részébe. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is. És hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Ezért is imádságot kér. Hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. És amikor ennek a súlyos, szenvedést okozó harcára gondol, és hogy milyen küzdelembe, imádság küzdelembe hívja Isten akaratáért, az ő országa előmeneteléért, a testvéreket is, akkor ez a biztatás következik. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Ez az utóbbi ige nekünk ugyancsak különleges, mert Isten vezetése és imádságra, meg szolgálatra biztatása volt benne. 1985-ben Isten sok mindent föltisztogatott az életemben, az első biatorbágyi csendes héten, és belevitt a lelki harcba. És sok mindent elkezdett ott akkor körülöttünk. Így készültünk már az adventre, adventi szeretet vendégségre, és annyi mindent kellett, mert ott így volt a lelkészéknek saját maguknak megcsinálni. Takarítás, gyülekezeti terem berendezése, asztalokkal, egyebekkel, fűtés és hasonlók, és annyira a szívünkre helyezte az Úr, vágyódva vártuk ezt az alkalmat, a szeretet vendégséget. A meghívott vendég, lelkész testvérék, ébresztő szolgálatát, meg majd utána az adventi evangelizációt is. És amikor mindez előttünk állt, pénteken este Újlengyelből úgy érkeztem haza, hogy valami iszonyú fáradtság és gyengeség vett erőt rajta. Aztán a láz is jelentkezett. Az addigi tapasztalatok szerint ez azt jelentette, hogy hát én egy-két hétre ki leszek vonva a forgalomból. Hogy lesz meg mindaz, amire úgy készültünk és úgy vágytunk? Csak úgy tudtam imádkozni, hogy Uram, ha tőled van ez az akadály, akkor kezedből elfogadom. Ha az ördögtől, akkor Úr Jézus, a te nevedben ellene mondok. És akkor az esti igeolvasásunkban olvashattuk ezt az igét. De hű az Úr, aki megerősít titeket, iszonyú gyenge voltam, és megőriz a gonosztól. Az ördögi támadást érzékeltük. Az Úr meg fölbiztatott, és megerősített. Másnap nem kellett a lázamat mérnem, a gyengeségből talpra állhattam, mindent összekészíthettünk. Már a délelőtti Isten tiszteleten is hatalmasan szólhatott az ige, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Aztán igaz, hogy volt még néhány furcsaság, megdöbbentő dolog. Hiába pucoltam ki a gyülekezeti teremben az olajkályhát, sehogy nem akart égni benne az olaj. Nem volt igazán meleg a gyülekezeti házban. De voltunk sokan, és bemelegítettük. Aztán a szeretett vendégség közben lecsöpögött az olaj, és valahogy úgy csöpögött le, hogy kigyulladt az oltárterítő a gyülekezeti teremben tőle. Nem véletlenek voltak ezek. Az ilyenekre mondjuk, hogy az ördög nem a semmit támadja. De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Meghallgatta imádságunkat. És átélhettük az ő munkálkodását. Erre nézve mondja az Úr Jézus, hogy legyen olyan hitetek, amely Istené, amely az Isten munkája bennetek. Egységre jutni, nem egymással, hanem az Isten akaratával. És úgy imádkozni. S erre nézve mondja maga az Úr Jézus a búcsú beszédeibe. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. És a szeretett tanítvány az első levele vége felé, János, visszhangozza ezeket a szavakat. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kérünk tőle. Ámen. Imádkozzunk. Hadd csendesedjen el a szívünk előtted, Úristen, mindenható atyánk. Hadd vegyük a te kezedből mindazt is, ami az elevenünkbe vágott, mert meg kell értenünk, mire való a templom és az imádság. És hogy te minket, magunkat akarsz templomodnak, szent lelked templomának, hiszen erre váltottál meg az Úr Jézus vére által. Tisztogass meg bennünket a saját indulatainktól, gonosz érzéseinktől, hamis indítékainktól. Könyörülj rajtunk, hogy ne búvóhelynek próbáljuk használni a templomot előled, hanem igazán az imádság házaként, és imádkozó élet legyen az életünk. Köszönjük a hatalmas ígéretet, tőled a hűséges Istentől, hogyha a te akaratod szerint kérünk valamit, meghallgatsz. Hadd könyörögjünk hát akaratod megvalósulásáért, és mind a ma akadálynak, amely akaratoddal szembeszegül, az eltávolításáért. Könyörülj azokon az embereken, akik akadályai még a te ügyednek, és könyörülj rajtunk, hogy mi magunk ne legyünk gyümölcstelenségünkkel akadály. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében jöhetünk eléd, most is rád bízva mindent, ami foglalkoztat, könyörögve a körülöttünk élőkért, a betegeinkért is, meg a gyászban levőkért is, hogy hatalmas igéddel vedd hatalmadba a szívüket. És köszönjük, hogy így imádkozhatunk az Úr Jézus által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.
Amen.